Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Az ember csak ámul és elképedve látja, mekkorát fordult az autóipar az elmúlt majdnem 3 évben, de leginkább tavasz óta. Az Euró 7-es környezetvédelmi besorolás, lebegtetés és a vasszigorú uniós direktívák nyomán sorra tűntek el a kedvelt olcsó kiskocsik a kínálatból, majd egyre nagyobb daros számban kerültek az utakra a méregdrága villanyautók, hogy aztán gyorsan maguk mellé emeljék árban az egyre kevesebbek számára elérhető hagyományos hajtású autókat. Már ha kaphatók ezek az autók, mert mióta összeomlott a globális ellátási lánc, nem életbiztosítás autót vásárolni, mert vagy legyártják határidőre, vagy nem. Hiányoznak az alapanyagok, az alkatrészek, hiányzik a benzin, az áram. Már a karbonsemlegességi álom is múlt idő, és micsoda szentségtörés. Napjainkban nem csak a földgáz vált környezetbarátta az Európai Unióban, de lassan a fatüzelés és a szenes áramtermelés is része lesz életünknek. Ebben a helyzetben nagyon nehéz tisztán látni, amikor senki semmiben nem biztos az összeomlás szélén táncoló autógyártásban és kereskedelemben. Amikor hol van gyártás, hol nincs, de újra tervezik a megszokott autó értékesítési láncokat, viszont nem világos, mit kell majd eladni a kereskedőknek holnap, fél év múlva, vagy 5-10 év múlva. És tényleg maradhat-e a benzinhajtás, vagy nyakunkon a villanyautók világa, de súlyos áramhiány mellett. Szóval nincsenek idézésem méltó helyzetben a márkakereskedők, erről ha valaki, akkor a legtöbbet Gablini Gábor, a Géperű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke tud mondani, akit köszöntök a stúdióban, szervusz!
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, szia Frici!
Tervezhetetlen az életetek, és sajnos emiatt tervezhetetlen az új autó értékesítés, nekünk vásárlóknak is terveznünk kellene, de nem tudjuk, hogy mit vegyünk. Vegyünk előrelátóan még benzinhajtást, mert még talán 15-20 évig tudjuk használni, úgyhogy nem fognak fenyegetni bennünket hétről hétre, vagy most már álljunk át a villanyautóra, vagy ki tudja, gőzhajtású autót kell majd vennünk, most ilyen helyzet van.
Hát az kétségtelen tény, hogy ahogy te mondtad, persze nem csak az autóipar, nem csak az autókereskedelem szereplői, hanem ma bármelyik területet nézzük, szinte tervezhetetlen, nem az 5 év múlva, nem az 1 év múlva, hanem a jövő hét is sokszor. Ebben a környezetben nem lehet nem állandóan megpróbálni reagálni, nem nyomon követni az eseményeket. Ugye az autóipart nézzük, nagyon jól mondtad, az elmúlt 3 év sarkából fordította ki a világot. 100 éve nem történtek ilyen típusú változások az európai autókereskedelemben, és ezt nem én mondom, hanem a SECRA elnöke, az Európai Autókereskedők Szövetségének az elnöke, mint ami most az elmúlt időszakban történt, történik, és még előttünk van. Tehát innentől kezdve, hogy mi az irány, azt nem könnyű, de azért néhány dolgot nyugodtan leszögezhetünk. Először is minden jel szerint, és ezt a legfrissebb európai, amerikai és az ázsiai, kínai felmérések mutatják, hogy a fejlett világban autóra szükség van, meg lesz. Hogy ennek milyen lesz a hajtása? Ez egy óriási kérdés, hiszen ha visszatekintünk csak az elmúlt 3 évre, az Európai Unióban történt előre eltervezett szigorítások természetesen, amelyek a károsanyag kibocsátás csökkentését célozták meg, amelyek ne feledjük el, az igazi katalizátora az egyik német márkának a csalása volt. Az indította el. Akkor dőltek le a dominók, és onnantól kezdve csak kapkodjuk a fejünket, hogy most akkor melyik szabály, mikortól, hogyan. Nem véletlen, hogy az Euró 7-es szabálynak az alapparamétereit idén sem tudták, pedig július volt a cél, hogy addigra most már tényleg Isten bizony meg fogják határozni, de ebben a hihetetlenül dinamikusan változó környezetben ez szakmailag is egy óriási kihívás. Egyik oldalról, ha azt nézzük, hogy a belső égésű motor, amit ma az autógyártók gyártanak, hihetetlenül környezetbarát. Tehát elnézést, lehet, hogy eretnek a gondolat, de hogyha mi valóban azt szeretnénk, hogy az Európai Unió országaiban érezhetően és viszonylag gyorsan javuljon a károsanyag kibocsátás helyzete, akkor amellett, hogy persze majd jövőre miért kell gyártani, meg miért lehet eladni, ez egy fontos, de messze nem elégséges. Azt kellene megtalálnunk, hogy a régi 15-25-35 éves füstölgő robokat hogy lehetne villámgyorsan kitakarítani. Ugyanis én állítom, hogy egy 20-25 éves, kevésbé karbantartott, okos vizsgán átment jármű kivétele akár 100 új dízel vagy benzines autónak a kibocsátását is meg tudná takarítani.
Igen, de ezen nagyon régóta folyik a polémia, és hát egyre vehemensebben ütköztek a vélemények. Ugye itt szinte kötelezővé tették 2035 után a belső égésű motorok kidobását, aztán gyorsan visszakoztak. Aztán itt van ez a gázválság, amit most naponta élünk a saját bőrünkön, nem tudjuk még a tél, hogy fog eltelni. Nem tudjuk, hogy mi lesz az alapanyagokkal, nem tudunk semmit. Most éppen Tajvan körül van ez a cirkusz, márpedig Tajvan a világ egyik legnagyobb csipgyártója. Borítékolhatjuk, hogy a következő hónapok nagyon szigorúak lesznek és szomorúak az autóipar számára.
Hát azért legyünk egy picit optimistábbak, mert én értem, Priszi, hogy most az ukrajnai tapasztalatokból indulsz ki, de én hiszem azt, hogy azért ott vannak olyan racionális érdekek, amelyek még nem biztos, hogy most a tajvani csipeket kinyírják, mert abban a Kína is kőkeményen sérül, hiszen ne feledjük el, hogy a kínai gazdaságnak, a kínai iparnak csipbeszállításban a legnagyobb partnere, a legnagyobb volumen Tajvan. Tehát lehet ott összerúgni a port. Láttuk itt a szomszédban, hogy mit jelent, ha olyan szomszédok rúgják össze a port, akik egymásnak is sok szempontból gazdaságilag károkat tudnak okozni. Tehát én azért még ennyire nem rohannék előre. Az kétségtelen tény, hogy hihetetlen gyors változások vannak. És én azért is próbáltam egy másik oldalról megközelíteni, mert ez elkerülhetetlen. Tehát mi szigoríthatjuk még, és kivonhatjuk még a tulajdonképpen már a belső égési motor, de azért azt tisztán kell látni, hogy ennek a gazdasági racionalitása, a zöld gazdasági racionalitása nem biztos, hogy indokolná ezt a hihetetlen gyors cselekvést, még egyszer annak a tudatában, hogy egyébként semmi nem korlátozza, hogy a 25-30 éves füstölő romok a mai napig nyugodtan tudnak közlekedni, nem csak Budapest, hanem Párizs, London, Berlin utcáin.
Viszont teljes a bizonytalanság, hogy akkor váltja valami föl a benzines autót, vagy nem váltja föl. Ha fölváltja, akkor melyik hajtáslánc? Az akkumulátoros elektromos, vagy a hidrogén elektromos, vagy éppen valami más, amit ma még nem ismerünk. Tehát éppen ezért a probléma, ugye a márka kereskedők számára egy tisztán látni, hiszen tervezni kell az életet. Minimum azt, hogy ha beruháznak egy új szerelőcsarnokot, egy márka szervizt akarnak korszerűsíteni, jönnek az elektromos autók, át kell alakítani, tehát építkezni kell. Hogyan tudtok így dolgozni?
Picit nagyon jól látod. Ugye addig, amíg mondjuk 10 évvel ezelőtt, amikor egy technológiáról a másikra átállt a gyártó, kellett bizonyos célszerszámokat bevásárolni, bizonyos eszközöket, aztán utána évekig semmi tennivaló nem volt. Most avval, hogy van a hagyományos benzines belső égésű, van a hagyományos dízel, emellett van a dízel hibrid, van a benzines hibrid, van a mild hibrid, van a plug-in hibrid, van a párhuzamos hibrid, a soros hibrid, emellett van az elektromos autó.
Akkumulátoros.
Igen, igen, így van. Innentől kezdve, most gondold végig.
Hidrogén.
Gyakorlatilag ott tartunk, míg a hidrogén, igen, az kopogtat, látszik, hogy jön majd.
Hyundai, Toyota létezik.
Így van, de az reálisan látni kell, hogy tulajdonképpen a márkakereskedők, amit korábban 4-5 évente kellett megtenni, azt most fél évente kell újabb és újabb eszközöket, oktatásokat, új hihetetlen tempóra váltottak a gyártók.
Van miből fedezni? Mert hogy új autóval meg probléma van, tehát az ellátási lánc új tekintetben is gondot okoz bizonyos márkáknál.
Én azt látom, és hogyha itt négy szem közt beszélgetünk, hogy a gyártók is felfedezték a csőben a lukat. Időutazás. 90-es évek előtt Magyarország, magyar gazdaság, hiánygazdaság. Elmondtuk, és tudtuk, hogy ez mennyire nem jó, mert kimentünk Nyugat-Európába a terű-terű asztalkán. Verseny volt. Az árak lefelé mentek, vagy legalábbis nagyon lassan mentek fölfelé. Ez az egész elmúlt két és fél év, amit mondtál, a beszállítás, láncok összeomlása, amit megtetézett most a háború, alapanyag hiány, logisztika, energia, etc. etc. Ez azt hozta, hogy volt egy hiány sokféle kapacitásban, termékben, de felfedezték a gyártók azt, hogy ezt nem csak hátrányként, hanem előnyként is meg lehet élni.
Drágában adhatnak autót például.
Fricia, te most megnézed a 2022-es első féléves gyors jelentéseket az autógyártóknál, mit fogsz látni? Hogy nem extra profit van, hanem extra-extra profit. Tisztelet a kivételnek. Tehát én nem nagyon látok olyat, akinél ne minden várakozáson felül. Én azt is tudjuk, hiszen most beszéltünk erről, hogy a gyártóknak sok mindenben kell investálni. Teljes technológiaváltások, új technológiák, és amire nem volt példa mondjuk talán a második világháború óta Nyugat-Európában. A gyártóknak a munkaerő megtartása mindig egy politikai kérdés volt. Tudjuk a Renault-nál, a Peugeot-nál, de a németeknél is ugyanez, hogyha valaki kiszervezett külföldre, vagy leépítette a német munkást, a francia munkást, akkor abból azonnal óriási botrány volt. Tehát igazából nem lehetett racionalizálni akkor sem, és ezért volt az sok esetben, hogy a gyárak még akár 3 évvel ezelőtt is raktára gyártottak 50%-os általános kapacitás kihasználtsággal, és ebből veszteség hátán. Na ezt írta felül először a COVID, aztán az alapanyag problémák, és lehetővé vált az Európai Unió országaiban, hogy a gyártók egy tabula rázát csináljanak. Ez azt jelentette, hogy a gyártási struktúrájukat is most szabadon átalakíthatták, gyárakat zárhattak be, jelentős elbocsátásokat hajthattak végre, és emellett ugye a kereskedelmi hálózatokra is ugyanezt, hiszen a gyártás, kutatás, fejlesztés után a kereskedelmi hálózatok működtetése a következő nagyon nagy falat.
Hogyan érint ez benneteket, itt a magyarországi hálózatot?
Hát ugyanazok a folyamatok indultak el, mint ami Nyugat-Európában. Annyi a kivétel, hogy Nyugat-Európa 5 nagy országában, a német, a francia, az angol, az olasz és a spanyol, ott a gyártók már egyrészt saját kézben hagyták a teljes értékesítési láncot, de az értékesítési láncon belül gőzerővel folyik az ügynöki rendszereknek a felépítése.
Az mit jelent?
Az ügynöki rendszer az, hogy a márka kereskedő, aki a csoportmentességi törvény alapján egy vertikális kapcsolatban van a gyártóval, van egy mozgástere, ő szolgálja ki a vásárlót, a vásárlóval ő van kontaktban, nála fizet be, ő rendel a gyártótól.
Szervizel.
Így van, mindent ő lát. Az ügynök nem. Az ügynöknek egy dolga van, felkutatni a vevőt, és összekötni a gyártóval. És amiben az igazi dráma, és kis magyarként most hadd legyek egy kicsikét önző, az olyan országok, mint Magyarország, ahol nincs autógyártó központ, mint Németországban, Franciaországban, Koreában, Kínában, ott ezek a vevőpénzek nem kerülnek be a hazai értékláncba. A hazai GDP-ben, a hazai adóalapokban nem kerül be az, ami eddig benne volt, hanem annak csak egy töredéke majd az, amit a gyártó az ügynöknek jutalékgyanánt fizet, ami töredéke annak, mint amit eddig fizetett a szervizekért, a garanciális szolgáltatásért, etc. etc.
Apró pénz, de nyilván a feladat is sokkal kevesebb, viszont ki fogja ellátni az eddigi feladatokat? Ki lesz a márkakereskedő utódja?
Friciát számtalanszor látjuk most is, nem az autónál, egyéb termékeknél, hogy vevői problémák vannak. A vevők nem érnek el döntéshozókat. Különféle levelezési címek vannak, amiben ha reklamálnak, vagy van válasz, vagy nincs válasz, egy külföldi központ úgy rázza le, mint kutya a vizet. Na most, hogyha az autóiparnál is ez megjelenik, én azt gondolom, hogy a Magyarország típusú országokban ez óriási gondokat okozhat vevőelégedettségben, a vevők kiszolgáltatottságában, mert egyet azért remélem elfogadsz tőlem, hogy a márkakereskedő, és ez nem csak Magyarországra igaz, de itt hatványozottan, a márkakereskedő bármilyen furcsa, rengetegszer kell konfrontálódjon az importőrrel, a gyártóval a vevő érdekében. Ő az egyetlen, mert a márkakereskedőnek az az érdeke, hogy a vevője elégedett legyen, és visszajöjjön hozzá. Az importőrnél nem érdekli, ott a bónusz a lényeg. A gyártónál valami kis ország van ott, ahol valaki most nyökög, bocsánat, elnézést, visszaszívtam. Tehát látni kell, hogy Ha ezt a folyamatot valamilyen úton módon nem tudjuk fékezni, nem holnap, de 5 éves távlatban én feltételezem, hogy nagyságrenddel több probléma lesz azért, mert nem, vagy nem lesz elegendő kompetencia itt Magyarországon ahhoz, hogy a vevőnek a problémáit rendezzük, és bocs, mielőtt még láttam, hogy szólni akarsz. Tökéletesen mutatja a garanciális ügyek kezelése.
Ezt akartam mondani.
Ma is azt látjuk, hogy vannak gyártók, akik tényleg pedáns módon mindent megtesznek a garanciális hibák kijavítása érdekében. De azért ez ma már nem általános. Ott, ahol megjelentek importőrök, köztes import, köztes szereplők, ami már nem is gyári tulajdon, bár gyári tulajdonban is előfordult korábban, hogy megkapták, hogy nagyobb garanciális volumen nem lehet elszámolni, szét kell húzni. Tehát a járműveket nem azonnal húzzák be, hanem majd egy hónap múlva, 2 hónap múlva. De amikor egy ügynök vagy egy ilyen szerződött partneri kapcsolat merül fel, akkor tulajdonképpen mindenkinek ez csupán egy költség. A vevőnek a probléma, de mindenhol költség. És innentől kezdve én azt gondolom, hogy ezért nekünk itt Magyarországon is SOS-ben tennünk kell, hogy valamilyen oknál fogva a vevőket is ne legyen félreértés. Ezen keresztül a magyar márkakereskedők pozícióit is tudjuk védeni.
De ki és hogyan tudja megvédeni? Hiszen van több száz márkakereskedés Magyarországon, talán 1000 is van még mindig, bár ugye 2008-ban elég sokan becsukták az ajtót, vagy lehúzták a rolót. Tehát mit tud tenni, és kinek a feladata lenne ez? Mi lesz azzal a sok 100 millió forintos költséggel, beruházási költség, amit ugye befektettek a márkakereskedők azért, hogy az autószalonjaik megegyezzenek a gyári előírásnak, és teli legyen a márka szervizük alkatrészsel is, meg szervizberendezéssel.
Ugye önmagában a márkakereskedő az importőrével vagy gyártójával szemben esélytelen. Ezért is szerencsére a GEMOS-nak, a szövetségünknek az elmúlt években az ázsiai jelentősen megnőtt, hiszen a háttérben sokat tudtunk tenni a márkakereskedőkére a COVID-nél, ugye nem kellett bezárni először a szervizeket, aztán már a szalonokat sem, és a többi, és hát nem akarom felsorolni. Tehát ez egy tökéletesen exakt márka szövetségi feladat. Mi mindent meg is teszünk, de a mi lehetőségeink korlátozottak. Mi folyamatosan tájékoztatjuk a gazdaság politikai döntéshozókat arról, hogy mely területen milyen változások lesznek, és milyen negatív hatásuk lehet, akár a büdzsére, az adófizetési képességre, illetve a vevőknek az érdekeire. És én azt látom, hogy hál' Istennek a szakpolitikákban, mintha, bár most rengeteg egyéb feladatuk van, mintha kezdenék érteni, hogy miről beszélünk, és én bízom benne, hogy az elkövetkezendő fél évben fogunk tudni olyan partnereket találni az államigazgatásban, a kormányzati körökben, akik megértve ezt a problémát, közösen próbálnak megoldást találni erre, hogy a magyar vevők érdekeit, és emellett természetesen a magyar márkakereskedők érdekeit azért ne felejtsük el, éves szinten 1500 milliárdos forgalmat csak az új autókereskedelem generál, a vevőszolgálat szerviz az még hozzátesz egy 6-800 milliárdot, tehát több mint 2000 milliárd megy keresztül ezen a szektoron, a munka, a vállalók és a többi, komoly adópotenciál van. Ezt veszni, hagyni, akár csak részben is, óriási hiba.
Nemzeti szinten van-e mozgástere egy kormánynak szemben a világ autógyártóival és az Európai Szövetség döntéseivel?
Az a furcsa helyzet állt most elő, hogy amíg a csoportmentességi törvény a márkakereskedőkre vonatkozik, ott korlátozott a mozgástér. Viszont az ügynöki törvény nincs generálisan európai szinten szabályozva, hanem nemzeti hatáskör. Tehát én azt feltételezem, és ebből kerestük már meg a szakpolitikát, hogy igenis itt van egy mozgástér, és azt is látjuk már, hogy vélhetően nem csak az új autók, mezőgazdasági gépek, nagyértékű építőgépek területén ugyanez a modell jöhet be, és akkor ez már valóban egy szemmel látható bevétel kiesést okozhat a magyar büdzsének is.
Hogy jól tudom, van olyan ország a szomszédunkban, akinek előrelátóbb volt a szakpolitikai háttere, és már ők ebben az ügyben léptek.
Hát másfél évtizede Ausztriában van az úgynevezett beruházásvédelmi törvény. Sajnos nekünk ezt nem sikerült a mai napig elintézni, hogy Magyarország is belépjen. Mert ugye látható, hogy a 2009-es válság, ami feketén-fehéren megmutatta, hogy Ausztriában töredéke franchise szerződést mondtak fel, mint akár Magyarországon. Tehát ez egy valós védelmet nyújtott az ottani partnereknek.
Tehát az osztrák példa lehet számunkra?
Abszolút, így van. Már csak azért is, mert Ausztria Európai Uniós tagállam, tehát ha nekik elfogadta az Európai Unió ennek a jogszabálynak a létezését, akkor miért ne fogadná el Magyarország részéről is?
Kíváncsian várom, hogy hogy fog alakulni. Köszönöm, hogy itt voltál önök. Gablini Gábort, a Gépjármű Márka Kereskedők Országos Szövetségének elnökét hallották.